bólintott Lamartin rövid gondolkodás után. Menjünk fel és keressük meg. Négy óra felé járhatott az idő, amikor megállították a kocsit a hajdani láb szélénél. Kissé távolabb kezdődött az a bokros rész, ahol elkapták őket. Lamartin megvizsgálta a fegyverét, majd a lánynak adta. Csak akkor lőjön, ha kiabálok. És úgy, ahogy tanítottam. Két kézre fogja, és... Jól van, jól, szakította félbe a lány. Felőlem mehetünk. Hol biztos, hogy nem lesz szükségünk rá. Nappal sosem jönnek elő. Először ott torpantak meg, ahol a szív nélküli pasas holttestét megtalálták. Ott csusszantak el egymáson a földrétegek, mutatta Lamartin a lánynak. Sophie-t azonban nem érdekelték a földrétegek, főleg annak ismeretében, hogy Mári néne már teljes 24 órája nem adott életjelt magáról. Megkerülték a feltúrt sírhelyet, majd átvonultak a lápon. Lamartin meglepve látta, hogy a fűcsomók aljában itt-ott víz csillog. Talán nem is olyan sokára ismét vízzel telnek meg a föld alatti víznyelők, s ha a mindenható is úgy akarja, évek múlva már ismét láb zöldel a kiszáradt fűcsomók helyén. A félelmetes hely, ahol majdnem megölték őket, napfénynél már közel sem volt olyan félelmetes. A fákon madarak énekeltek, a napsugarak szelíd sárga fénye éppen hogy átszűrődött a fák lombján. Sophie összerázkódott, amint megpillantotta azt az előreugró faágat, amelynek a képe akkor vésődött az eszébe, amikor az inda a lába köré csavarodott. Biztos volt benne, hogy arra erősítették fel a liáncsapdát. Megállt és felmutatott az ágra. Itt volt a lián. Lamartin is felnézett a fára. Lehetséges, mondta. Nagyon is lehetséges. Tartsa nyitva a szemét. Letámasztotta puskáját a fa gyökeréhez, maga pedig kapaszkodni kezdett felfelé a törzsén. Sophie eltátotta a száját meglepetésében. Nem hitte volna, hogy ez a szeretetre méltó, imádnivaló városi csendőr képes fajmászni egy fára. Honnan is tudhatta volna, hogy egy nyári vakáción Lamartin messze a legjobb famászó volt valamennyi társa között. A lián természetesen már nem volt a fán. Lamartin mégis végig ügyeskedte magát az ágon. Feje fölé emelte a kezét, és a kisebb ágakba kapaszkodott, hogyha megcsúszna a sportcipője, lehetőleg ne essen a lány nyakába. Elvégre nem venné ki jó magát, ha a lány azt látná, hogy a felettese egy balfácán. Amikor aztán meglátta a horzsolást az ágon, egy csapásra megfeledkezett a beosztott főnök viszonyáról. – Van itt valami! – hajtotta félre izgatottan az ágakat. Alig, hanem találtam valamit. Micsodát? Kérdezte a lány. Horzsolásokat a kérgen. Az az érzésem, hogy ide szerelték fel a csapdát. Itt volt átkötve. Félszemével lepislantott, de nem látta odalent Sophie-t. Ahol az előbb állt, már nem állt senki. Még egyszer a horzsolásokra nézett, aztán óvatosan odébb tolt néhány vékony ágat az orra elől. Sophie, szólongatta halkan a beosztottját. Hol a csodában van? Azt hiszem, szükségem lesz a fényképezőgépre. A lány erre sem válaszolt. Lamartinba egyetlen másodperc alatt úgy beleszorult a levegő, hogy csak jó reflexeinek köszönhetően nem zuhant le a földre. Forró hullámok futottak át a testén, és a forróság ellenére hideg veríték verte ki. – Sophie! – suttogta az ágaknak. – Hol van Sophie? – Te jó úristen! – döbbent belé a felismerés. A stukkeromat odaadtam Sophie-nak, a puskát pedig a gyökerekhez támasztottam. Hogy lehettem ekkora barom? Addig-addig nyújtogatta a nyakát, amíg sikerült megpillantania a fagyökereit és a hozzájuk támasztott fegyvert. Ha elérné valahogy... Már-már eleresztette volna az ágat, hogy akár kéz és lábtörés árán is a puskájához jusson, amikor megveregették hátulról a vállát. Most már igazán csak az Isten segítette, hogy nem puffant le a fűre. Na, és természetesen Sophie. Amikor a vakrémülettől megbénítva eleresztette a feje fölött az ágat, a lány elkapta pulóvere ujját, és egyensúlyba segítette. Nyugalom, csak én vagyok itt maga mögött. Szeretném megnézni azokat a horzsolásokat. Lamartin hadnagy ordítani akart, tiltakozni, leszúrni a lányt, felfüggeszteni, kirúgni a testülettől, becsukatni, száműzni a boszorkányok szigetére. Idáig jutott, amikor Sophie megnyalva ennivalóan piros ajkát a faágon lévő fehér csíkra mutatott. Ez az? Lamartin becsukta a száját, bár még mindig érezte a hátán a hideg verítéket, a forró hullámok már elhaltak a fák ágai között. Mit keres itt? Lihegte megkönnyebbülve. Nem megmondtam. Sophie kibontott hajával, mászástól kipirult arcával úgy ült az ágon, mint egy hegyke kis erdei tündér. Minden hegyke volt. Előre szimatoló fitos kis orrocskája, ringatódzó keblei, s még a fenekét is hegykének látta, ahogy könnyedén meglovagolta az ágat. Elvégre az én nagynéném, jogom van megtudni, Lamartin végre magához tért. Csak akkor, ha engedélyt adok rá! A lány minden kacérság nélkül megigazította szemébe hulló haját. Nem ad? Lamartin lehorgasztotta a fejét. De adok. Ettől a pillanattól kezdve mindketten komoran maradtak. A fa kérgéből kidörzsölt fehér csík úgy nézett szembe velük, mintha csak figyelmeztetni akarná őket, hogy ami egyszer megtörtént, az még egyszer megtörténhet. Liánt nem lát? Akárhogy is forgatta Lamartin a fejét, Liánt nem látott. A lány egészen az ág végéig merészkedett. Amikor visszatért, az egyensúlyát tökéletesen visszanyert Lamartinhoz, szomorú volt a szeme. Nincs semmi idefent, lemehetünk. Ahogy leértek, Lamartin körbejárta a fát, és még a bokrok közé is bemerészkedett. Legnagyobb megdöbbenésére csak a saját lábnyomát és Sophie-ét találta a talajon. Sem a kicsiknek, sem Mári néninek nem volt lábnyoma. Pedig ott állt, bizonygatta a lánynak, mintha bizony az kételkedne saját nagynénje létében. Ott állt, onnan jött ide hozzánk, mintha most is látnám, ahogy görnyed háttal felénkoson. Kell, hogy legyen nyoma. Nem volt, mint ahogy a kicsik sem hagytak nyomokat maguk mögött. Lamartin négy kézlábra ereszkedett, és elindult a bokrok felé. Ha kell, akár fűszálanként vizsgálja át a környéket. Jó egy órája keresgélt már reménytelenül a bokrok között, amikor Sophie odalépett hozzá. Kér egy szendvicset? Nem, mondta Lamartin mogorván. Attól még nem jutunk közelebb a megoldáshoz, ha híján hal. Lamartin sóhajtott, és belátta, hogy a lánynak igaza van. Elvette tőle a szendvicset, majd nyomban le is tette a legközelebbi bokor aljába. 5 perc alatt végig megyek ezen a csapáson. Nem szeretném összekeverni. Sophie felsóhajtott, és a bokor alá rakott szendvicsre nézett. Édes Istenem, add, hogy előkerüljön Mari néne. Nézte a szendvicset, és csak nagy sokára vette észre a szendvics körül húzódó vonalakat. Mintha egy keskeny, hosszúkás gyereklábnyom lett volna. Eltátotta a száját, és még nyelni is elfelejtett. Úgy állt a szájában a kolbászdarabka, mint a Vezúv kitörésekor a szerencsétlen Pompei strázsa. Ha, hadnagy úr! Hebegte. Hadnagy úr! Lamartin ingerülten fordult hátra. Éppen pár másodperccel korábban csipkedte meg néhány vörös hangya a lábszárát. – A szendvicse! – mondtam, hogy azonnal megyek. Újabb hangyasípések, újabb vakaródzás. A szendvicse! Érzett valamit a lány hangjában, ami nem tetszett neki. Hátrafordította a fejét. Sophie sóbálványná válva merett a mellette zöldelő bokorra. Lamartin felpattant és összerántotta szemöldökét. Történt valami? A lány tétován felemelte a kezét. A szendvicse... Mi az ördög van a szendvicsemmel? Egy nyom közepén. Ez egy nyom. Talán a kicsik nyoma. Lamartin futni kezdett a bokor felé. Szótlanul zögykölött.